átkelés a Dunán. Ott, hol a Prut vize beleomlik a Dunába, 20 árbócos hajó várta a magyar hadat a Dunának az etelközi tartományra néző partján. Az első hajó födélzetén óriás termetű szélesvállú ember állott, magas száfaként emelkedve ki a körülötte áldogáló hajós legények tömegéből. Barkalász Mihály volt a görög hajók főkormányosa, ki most feszülten nézett abba az irányba, honnét a magyar sereg érkezését várni lehetett. Ha szerencsével járt Niketász, dörmögte magában Barkalász, ma meg kell érkezni a magyaroknak, csak későn ne jöjjenek. Mintha csak feleletet akart volna Barkalász sóhajtására, a Prut vize mentén a messze távolban nagy porfelleg kerekedett. A magyarok, kiáltott föl Barkalász. Mégiscsak jóban járt az a 10 magyar, kit tegnap előtt a túlsó partra szállítottunk, hogy előre jelentsék a császárnak a magyarok jövetelét. Én, megmondotta egy öreg evezős legény, most is azt tartom, hogy rosszban jártak. Nekem az a furcsa szemű vitéz, aki a többit vezette, semmiképpen sem tetszett. Gonosz szándékot olvastam ki a zöld szeméből, még inkább a kékből, mert hogy éppen olyan nagyon ártatlannak tetszett. Még mindig azt vallom, kár volt átvinnünk. Hát, ha árulók. Nem a mi császárunkhoz, hanem a bolgár császárhoz igyekeznek azok. Barkalász megvetően legyintett. S ha árulók volnának is, mi nagy kár tehetnének. Egy-két nappal előbb tudta meg Simeon császár, hogy segítségünkre jönnek a magyarok. A porfelleg mind közelebb szállott, szinte beborította a kék eget. Már kikicsillantak a ragyogó sisakok, vértek, a lovak szügyéne fényesre csiszolt, vaspáncélon megütközött a delelő napsugara. Nézzétek, szólt Barkalász. Mint a szél úgy vágtat errefelé, vagy 100 lovas vitéz, alig éri lábuk a földet. Micsoda lovak, a legtöbb alig látszik ki a földből, de a szügye széles, domború, csak úgy hajtják, zúgatják maguk előtt a levegőt. Még jó formán be sem fejezhette Barkalász a szavait, mintha földbe gyökerezett volna mind a négy lába, úgy állott meg hirtelen a vasderes, éppen a part szélén. A hajós legények már-már attól tartottak, hogy a ló beleugrik a Dunába, de ím, épp a part szélén a lovas mindössze annyit mond, azt is halkan, szinte súgva, hó. S a habba keveredett állat reszketve áll meg. Nyomában mind a ló, sugár hosszú derekú, vékony lábú paripák, s vastaglábú, széles szügyű apró lovak. Egyik sem enged a másnak a futásban, s a fegyelmezettségben. Megtorpanva áll meg valamennyi. Az a Dalia, ki a vasderesen ül, bekiált a hajón. Hé, Barkalász Mihály, te vagy-e? Én vagyok, felelt Barkalász. Hát te ki vagy? Árpád fejedelem fia Levente. Láttál-e erre vágtatni 10 Daliát? Láttam bizén, arab ménen ült a vezetőjük. Ezeket kérdede? Ezeket, merre vágtattak? Nem vágtattak azok sem erre, hanem nagy hirtelen, épp ahogy ti, megállottak, és azt mondták, hogy ők a magyar fejedelem hírvivői. Előre jöttek jelenteni a mi császárunknak a ti jöveteleteket. A cudarok, ordította Levente, mégis megelőztek. S átvittétek őket? Hogy ne vittük volna? Ki gondolta volna árulóknak? Szép magyar szóval szóltak hozzám, hittem nekik, s egy nagy bárkán átküldöttem őket. Árulók voltak, a farkaskán leánya a vezérök. No, ugye, dicsekedett az öreg evezős legény. Láttam én a gonoszságot abban a két színű szemben. Kék az egyik, zöld a másik, mormogta Levente bosszusan. Megállj, Birtik, megállj, kezem közé kerülsz. Azon közben a partra értek a magyar csapatok is. Nem mind az 5000 ember, legfönnebb fele. Azok, kik a Prut és a Szeret vidékéről verődtek össze, s csatlakoztak Levente csapatához. Két nap is beletelik még, míg megérkeznek azok a csapatok, melyek Kusid és Botond vezetése alatt indultak el, mert hiszen csak maguk jönnének a fegyveres vitézek. De ős magyar hadiszokás szerint valahányszor harcba mentek a magyarok, rengeteg gulyák és ménesek követték a hadat. Kellett az ökör, a borjú a husáért, a tehén a tejéért. A ménes pedig arra volt jó, hogyha kidőlt egy ló valamelyik vitéz alól, válasszon mást a ménesből. Az előbbkelő vitézek után 10 lovat is vezettek felkantározva, felnyergelve. Aztán egy nagy sereg ökör arra kellett, hogy vigye a had utána mindenféle eleséget, ruhaneműt, dárdákat, nyilakat. Óriási nagy szekerek voltak ezek. A kerekeknek nem volt küllője, ha vasból vannak, úgyis összetörnek az úttalan utakon. Egy darab fából voltak azok kifaragva tálformára. Akkora volt egy-egy kerék, hogy két ember is beleizzadott, míg a tengelybe beleforgatta. Egy-egy szekér előtt 12 hosszú szarvú, szürkés szőrű, nagy csontos ökör volt igába fogva, igazi magyar fajta ökrök, csontosak, erősek, szívósak, s szépek, méltóságos járásúak. Valamennyinek a nyakán vagy a homlokán kolompolt a nehéz, mélyzengésű harang, csak akkor vették le a kolompokat, ha közelben sejtették az ellenséget, nehogy árulójuk legyen. Barkalász azt hitte, a rengeteg gulyák, ménesek, szekerek, átalvető zsákokat cipelő lovak láttára, hogy együtt van az egész magyar sereg. Tekintete végig szaladt az emberek és állatok tenger sokaságán, s fejét csóválva hümmögett. Nem 20, de 100 hajó sem lenne elég, hogy ezt a tenger sokaságot egyszerre átszállítsa. Kilépett a partra, tisztelettel megsüvegelte Leventét. Várom a parancsodat, felséges királyfi. Leventének láthatóan jól esett, hogy Barkalász királyfinak tisztelte. Tüstént hajóra szállnak a fegyveresek, mondotta Levente, s a gulyák és ménesek. A gulyák itt maradnak, csak a teherhordó állatok jönnek velünk, meg a tartaléklovak. Van a bolgároknak ökre tehene, elég úgy tudom, hát akkor nekünk is lesz. Barkalász megkönnyebbülten lélegzett föl. Eszerint elég lesz a hajó, mind itt vannak a fegyveresek. Csak fele Barkalász, a másik fele 2 nap múlva lesz itt, de ezekre nem várunk, nincs vesztegetni való időnk. Itt hagysz 10 hajót, a többire rászállok itt lévő vitézeimmel. Nem nyugszom meg, míg az árulókat kézre nem kerítem. Kardját megvillantotta a fegyveres csapatok felé, és intett, hogy szálljanak be a hajókra. Barkalász csodálkozva látta a nagy rendet s vegyelmet. Mintha hetek óta gyakorolták volna magukat a vitézek a hajóra szállásban. Sorba, csapatonként, tolongás nélkül léptettek be a hajóhidakon, és telepedtek meg a hajó fedelén. Szépen elrendezkedtek 10 hajón, ki a maga lovával, aztán bevezették a tartaléklovakat, az igásökröket a nagy szekerekkel. Egy óra sem telt belé, rendben volt 10 hajó, indulhatott minden pillanatban. Barkalásznak csak az indulás pillanatában jutott eszébe, hogy a görög követeket még nem látta. Indulhatunk, intett Barkalásznak Levente. Barkalász habozva nézett körül. Mit habozol, mordult rá Levente türelmetlenül. Felséges királyfi, nem láttam a kemény Niketászt és embereit. Náluk nélkül nem mehetek az én császárom színe elé. Levente elnevette magát. Elhiszem, hogy nem látott, derék Barkalász. A kemény Niketász a másik sereggel jön, az pedig a fejedelmi szállásról indult. Egyszerre indultunk, csak hogy én 5 vitézzel nem lépést jöttem, mint ők. Versenyt vágtattunk a széllel, hogy utolérjük a farkaskán leányát. Ne legyen hát aggodalmad Niketász miatt. 2 nap múlva ő is ott lehet a te császárod színe előtt. Barkalász hosszan nézett Levente nyílt, becsületes tekintetébe. Hiszek neked, felséges királyfi, érzem, hogy hazug szó még nem hagyta el a te ajkaidat. Azzal intett a hajós legényeknek, a vitorlákat kifeszítették, az evezősök elfoglalták helyüket, s elindult a hajó, melyen Leventes válogatott vitézei voltak. Utána nyomban még 9 hajó, a Duna nagy széles hullámokat vetett a hajók nyomán. A magyarok némán álltak lovaik mellett, csak a lovak nyerítése és az evezőlapátok lassú ütemes csapása zavarta a csendet. Alig eveztek azonban a hajók túl a széles Duna közepén, egyszerre nagyot recsegett Levente hajója, és megtántorodva hőkölt vissza. Az evezős legények felugráltak helyükből. A lovak, melyek eddig nyugodtan álltak egy helyben, horkolva, tüszkölve ágaskodtak. Némelyik a nagy ütődésben elesett, aztán ilyetten ugrott fel, s ha keményen nem fogják a legények, mindahány ló volt a hajón, vakon rohan bele a Dunába. Árulás, ordított Barkalász, ki magánkívül szaladt a hajó orrára. Csak egy pillantást vetett a vízbe, s tisztában volt azzal, mi történt. Baltára, legények, intett az evezősöknek. Levente is a hajó orrára sietett. Mi történt? Vastag köteleket, s láncokat feszítettek ki a bolgárok a víz alatt, hogy át ne mehessünk. És ezt ti nem vettétek észre? Kérdezte Levente. Éjjel dolgoztak, felelte Barkalász. Tegnap s ma éjjel is szurok sötét volt. Ez a birtik dolga, kiáltotta Levente, s egész testébe reszketett a dűtől. Ide egy baltát nekem is, hé magyarok, baltát ragadjatok, vágjátok a kötelet. Mindakinek balta jutott, munkának látott. Az óriás Barkalász egy csapásra vágta ketté a vastag kenderköteleket, annyi volt ez neki, mint egy vékony cérnaszál. De a ravasz bolgárok hatalmas vasláncokat is feszítettek ki, ez már megizzasztotta Barkalászt is, meg az izmoskarú magyar vitézeket is. Levente erejét megsokszorozta a szertelen düh. Ő repülni szeretett volna a gonosz telkű leány után, s íme ott tartóztatják fel, ahol nem is gondolhatná. Egy lánc már elszakadt, kiáltotta Barkalász. Ez is elszakadt, kiáltotta nyomban Levente. Tovább, tovább, vágjátok, magyarok! Tovább, tovább, vágjátok, görögök! Versenyre keltek a két nemzet fiai. Hely, ha botond itt volna, mondták a magyarok, miközben szakadozott, zörrent a lánckötél, s egymás után merült a Duna fenekére. A küzdék termetű nagy erejű botond bizony nem volt itt, de a kifeszített láncok mégis rémes sikoltással, zörgéssel merültek el egymás után. Egyszerre szabad lett a vízi út. Az evezősök összeszedték minden erejüket, hogy helyrehozzák az idővesztést. Levente fáradtan ült le a hajó orra mellett, s görcsösen szorított kezében egy vastag kötelet. Aztán, amikor kifújta magát, kezdette szétfejteni a kötél keményen összesodrott ágait. Mit művelsz, felséges királyfi? Kérdezte Barkalász. Kötelet az árulóknak, felelt Levente komoran. A leánynak is? Levente megütődve nézett Barkalászra. Arcán gyenge pirosság lebbent végig. Aztán tompán maga elé nézett. Nem. Annak más halált szántam. A többit már utána gondolta, nem mondotta. Azt gondolta, egyszer mégis szerettem talán azt a gonosz lelkű leányt. S a kötél tíz ágából egyet beledobott a Dunába. A hajók kikötöttek a Duna túlsó partján. A magyarok kiléptek a bolgárok földjére. Megmérhetetlen pusztaság terült el előttük, az Alduna és Fekete tenger közén. És ezen a megmérhetetlen pusztaságon, ameddig a szem ellátott, nem láttak egy eleven lelket, sem embert, sem állatot. A fű letaposva, összenyomkodva, mintha hetek óta lovashadak tanyáztak volna itt. Sehol egy födeles hajlék, ahol volt, korom és üszök jelezte nyomát. Mindent elpusztítottak, elégettek előlünk, mondotta Levente. Vissza kell mennünk a gulyákért, tanácsolta Barkalász. Vissza-vissza, mondotta Levente, s a düh folytogatta a torkát. De én megyek a vitézeimmel, nekem nincs maradásom. Itt marad egy csapat, az várja be Botondot és Kusidot. Jöjjenek utánam. Barkalász figyelmeztette Leventét. Ha szabad beleszólnom, felséges királyfia, vigyázat nem árt. Simeon császár be akar csalni a hegyek közé. Bekerít a te maréknyi seregeddel. Hát csak kerítsen, ott leszek. Utánam, magyarok. 2000 magyar ült már akkor a lován. Dárda a vállán, íj a nyakában, kard az oldalán mindannyinak. 10 annyit állít szembe veled, Simeon, felséges királyfi. Aggaskodott Barkalász. Azt szeretem én, mondotta Levente, és a következő pillanatban rengett a föld a 2000 száguldó lovas nyomán. Micsoda nép, mormogott magában Barkalász. De más, mint az én elsatnyult népem, hiszen a 2000 ilyen kar volna, mint az enyém. És önkéntelen felemelte karját, belevágott az üres levegőbe. Egy fél óra sem telt belé, Levente seregét elnyelte a messzeség. Barkalász még aznap átszállította a gulyákat, s a hátrahagyott csapat vezetése mellett az összetaposott pusztán búsbőgéssel eregelték tovább az állatok, mindenütt a 2000 vitéz nyomán. Mikor a gulyákat is elnyelte a messzeség, Barkalász újra visszaindította a hajókat, de most már óvatosabb volt. Itt hagyott 10 hajót, nehogy ismét megcsúfolják a bolgárok. Levente jól számított, 2 nap múlva érkeztek meg a Botond és Kusit vezette csapatok. Niketász elkomorodva hallgatta Barkalász jelentését. Vesztébe rohan, Levente, mondotta Niketász. Kár ezért az ifjúért, s nekünk is kárunkra lesz a hirtelenkedése. Egyszerre kellett volna megmozdulni a görög és magyar seregeknek, így tán leverjük a bolgárokat. Kusid is helytelenítette Levente dolgát, bár fiatal volt, alig idősebb Leventénél, az ő elméje mindig cselvetésen járt. Elébb jól kitapogatta az ellenség erejét, számát, a helyet, hol legalkalmasabb a támadás. Hideg, számító eszű volt, mint az apja Kund, de Botond éppen ellentéte volt Kusidnak. Ez a kősdék termetű széles, bivaj mellő magyar nem bírt az erejével, a tüzes vérével. Az ő eleme a harc volt mindig, minden körülmények közt. Nem válogatta az időt, az alkalmat, nem nézte az ellenség számát. Nagy erejében való elbizakodottában kész volt egymaga nekivágni egész seregeknek. Amint hogy, ahol az ő vaskeze forgatta a mázsás bárdot, halomra hullott az ember körülötte. Meg kellett volna minket várni, mondotta Kusid. Utol kell őt érni, vágta vissza Botond. Utol, mondotta Kusid. Csak aztán halva-e találjuk. Ha meghal, nem hal meg ingyen, heveskedett Botond. Jó, csillapította Kusid. Csendesülj át. Nem veszünk mi össze. Azért erős a mi barátságunk, mert más-más a természetünk, igaz-e? Igaz, mondotta Botond, s szeretettel nézett Kusidra. Indulunk, ugye? Bezzeg, hogy indulunk. Kusid és Botond egyszerre adta kelt a kürtösöknek, az áldogfa kürtök mélán búgtak végig a pusztaságon, a magyarok tömött rendekbe álltak, indulásra készen. Várjatok még egy pillanatot, intett Niketász a két daliának. Ha jól látom, görög hírvivők vágtatnak felénk. Csak ugyan keleti irányból Bizánc felől egy csapat görög lovas vágtatott a Dunának. A császártól hoznak üzenetet, mondta csendesen Niketász. Néhány pillanat múlva már meg is érkezett a csapat. Porlepte ruhájukat, arcukat, a lovak habba keveredve, reszketve állottak meg. A csapat vezére tisztelkedve lépett Niketász elé, és lihegve mondta, amint következik. Kemény Niketász. A hatalmas császár parancsolatjából jelentjük tenéket, hogy urunk császárunk békét kötött a bolgár császárral. Mondja tehát a vitéz magyaroknak, térjenek vissza békével a hazájukba, mire a nap újra felkel, itt lesznek embereink, kik a magyaroknak ígért aranyakat hozzák. Niketász arca a beszéd alatt színt váltott, ami Botondnak és Kusidnak nem került el figyelmét. Mit akar ez a görög? Kérdezte Botond, s görcsösen szorította meg bárgyanyelét. Nem értesz görögül? Kérdezte Niketász. Nyilvánvalóan azért, hogy időt nyerjen, s összeszedje magát. Minden nemzetségem szittya magyar volt, mondotta büszkén Botond, s egy sem vette be az idegen szót. Hát halljatok ide, mondotta Niketász. A hatalmas Leó császár azt üzeni, hogy békét kötött Simeon császárral, míg én nálatok jártam. Békét kötött. Az öreg apádat tett bolondá, kemény Niketász. Mondom, hogy békét kötött. Bizony, ha békét kötött, az az ő dolga. Én verekedni jöttem, nem békélni. Szégyen szemre nem térek haza. Csillapodjál ját, engesztelte Kusid. Csak fizessen a görög, mit bánom én? Hozzák az aranyakat, kapott a szón Niketász. Egye meg az aranyát a császárot, kiabált Botond. Én verekedni jöttem. Ne helytelenkedj ját, csillapította Kusid. Tedd az eszedet máskorra ját, mordult rá Botond. De Kusid nem hagyta magát, s szót kért. Hallod-e, kemény Niketász, szép a császárodtól, hogy küldi az aranyait, de hogy minket ide bolondított, megpótolja még annyival. Lesz rá ideje, mert hiába kötött békét Botondnak igaza van, nekünk csak ugyan vereködnünk kell. Levente elment, eddig vágja a bolgárt, mi nála nélkül vissza nem térhetünk. Ez már okos beszéd, ját. No, ugye, ját, mondotta Niketász. Elé mondom az üzenetet az én császáromnak, s bizonnyal állítom, hogy még annyi aranyat küld, mint amennyit ígért. Ha csak ugyan nem fordultok vissza etel közbe, Isten vezéreljen, segéljen, vitéz magyarok. Elhiszem, hogy kívánod, mondotta Botond. A te császárod békét köt, s mi mégis verekszünk a bolgárral. Kinek van haszna belőle? Hiszem, felelte Niketász, lesz hasznunk belőle, de nektek is lesz. Rengeteg prédával tértek vissza, bizonyosan tudom. Hát előre, türelmetlenkedett Botond. Várj csak, Ját, várj csak! Nem addig, a kötve hiszek én a görögnek. Hallod, a keményiket állsz, velünk jössz te mostan, s velünk jönnek vitézid is. Ha eligazítottuk a bolgárokat, szépen ide visszajövünk, s ha itt találjuk az aranyakat megpótolva, akkor mehetsz a te hatalmas császárod színe elé. Ját, Ját, mondotta Botond mosolyogva. Nem bírod el az eszedet? Úgy, ahogy te a bárdodat, Ját. Niketász kékült, zöldült, mindenféle színeket váltott. Hát te nem hiszel nekem? Kérdezte Kusidot. Én hiszek, felelte ravaszul Kusid, de Botond nem hisz. Üssön beléd a tüzes istennyilaját, kacagott Botond Kusid ravasz beszédjén. Hogy Kusid hisz, és ő nem, hisz éppen az volt a baja Botondnak, hogy hiszékeny volt, mint a legtöbb szitja. Eszerint mondotta Botond, kinek erősen tetszett ez a tréfa, te is velünk tartasz, kemény Niketász. Se baj, úgyis rég nem verekedtél, csak bölcselkedtél mostanában, meglássuk, ki bírja jobban. Szent igaz, hogy Niketász nem volt gyába ember, nem csak ésszel, de karddal is szolgálta bölcs Leó császárt, de a kardot már rég hüvelyébe dugta, s ésszel bölcsességgel szolgálta mostanában a császárt. Ám a bölcses kemény Niketász bölcsebbnek találta, ha nem akadékoskodik. Jó arcot vágott a tréfához, s mondta. Helyes, Kusid, veletek megyek, ahány bolgárt levág, rég pihenő kardom, annyival kevesebb ellenségeles császáromnak és hazámnak. Botondnak tetszett a beszéd, megszorította Niketász kezét, hogy szinte kiserkedt a vér belőle. De rég görög vagy, Niketász, kár, hogy elvétetted a születésedet. Vagy 100 válogatott vitézt ott hagytak a hajók mellett az aranyak átvételére, aztán elindult a magyar sereg. Niketászt megbecsülték, Botond és Kusid között lovagolt a sereg élén. Előre, magyarok, Levente után, mennydörgött Botond hangja, s a pihent lovak büszke táncos járással vágtak neki a végtelen pusztaságnak.